Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Richárd, vendégünk ma este Jellasi Tiradován, az Erste Bank Hungary Zrt. Elnök vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Szép estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a felvétel 3 órakor készült itt az Inforádió stúdiójában. Kezdjük nyilván a nap hírével. Ugye Matolcsy György bejelentette, nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy aláírták a kormány és a bankszövetség közötti megállapodást. Ugye a miniszter úr azt mondta, hogy nagyon nehéz, de végül nagyon sikeres tárgyalássorozat végére került pont a megegyezéssel. Ön hogy látja ezt a megegyezést?
Hát én azt mondanám, hogy ez egy nagy lépés, egy jó irányba. Mindenkinek megvoltak a saját érdekei abban, hogy ebből a megegyezésből mit szeretné magának kihozni. Én csak azt tudom mondani, hogy ettől függetlenül bankok még továbbra is azon vannak, hogy ezt a veszteséget, amelyet elszenvedtek eddig is, illetve amit el fognak szenvedni még az év végig a bank. Egyrészt a bankadói adó miatt, másrészt viszont a végtörlesztés miatt, azt természetesen mindenképpen valamiképpen vissza szeretnénk kapni. Ugyanis ez a mi tulajdonosainknak egy jelentős pénzösszegbe került, csak egy példa, november végig a bankrendszer összesen 300 millió eurót veszített a végtörlesztésen, és valószínűleg ez az összveszteség körülbelül 700-800 millió eurót is jelenthet. Jó hír ebben a dokumentumban, ebben a tárgyalási jegyzőkönyvben az, hogy veszteségünknek a harmadát visszakaphatjuk a bankadóból. Az is jó hír, hogy a bankadó 2013-tól csak a fele lesz, ahhoz képest amekkora lesz majd 2012-ben, illetve 2014-től az EU-s átlagon lesz. És számomra személyesen nagyon jó hír az, hogy ez a dokumentumban az is benne van, hogy a kormány a jövőben bármi, ami a devizahitelezést, illetve ami a bankrendszert illeti, nem lesz egyoldalú bejelentés, vagyis mindenképpen a bankszövetséggel együtt lesz majd megbeszélve bármiféle új lépés.
Mi volt a tétje ezeknek a tárgyalásoknak? Mi volt az igazi tétje annak, hogy mikor és milyen jellegű megegyezés sikerült kötni a kormánnyal?
A tétje az volt, hogy egyrészt a bankok tudják, hogy mikor lesz ennek a végtörlesztésnek egyáltalán vége. A tétje az volt, hogy hogy fog kinézni majd a jövő. A tétje az is volt, hogy a bankok tudják azt, hogy 12, 13, 14-be mivel számolhatnak. Ennek alapján nekünk is ugye, mint a kormánynak is, nekünk is fel kell állítani költségvetést, rövid távot, hosszú távot, nekünk is azzal kell számolnunk, hány fiók kell, hány ember kell, mekkora lesz majd a hitelezés. Tehát a tét az egy bizonyosság volt, ami a jövőt illeti, illetve arról is van szó, ami a szavahihetőséget illeti, ugyanis nagyon fontos számunkra is tudni azt, hogy mivel számolhatunk, mert ugye valahogy a bankrendszer az, amelyik a gazdaságnak a kenő olaját adja, és ettől függően természetesen szerintem a másik oldalnak is nagyon fontos az, hogy amikor új hitelezésről van szó, gazdasági növekedésről, hogy ők is tudják, hogy a bankrendszer milyen formában és mekkora mennyiségben fog ezt hozzájárulni.
Ja, nyilvánvalóan a gazdasági növekedésről és a gazdaság 2012-es kilátásairól még fogunk beszélni, de maradjunk egy picit még a devizahiteleseknél és a végtörlesztésnél, illetve általában a devizahitelezésnél. Ugye ön mondott már egy számot, hogy mekkora veszteséget okozott önmagában a végtörlesztés, de a devizahitelezés körüli ügyek, a devizahitelezést könnyítő lépések általában összességben milyen hatásúak voltak a magyar bankrendszer? Ezt hogyan tudnám összefoglalni?
Úgy tudom összefoglalni, hogy annak alapján, ugye, hogy Magyarországon volt ez a devizahitelezés, tulajdonképpen a bankok forintot kikerülve közvetlenül devizát hoztak be az országba, tehát eurót, illetve eurón keresztül svájci frankot. Ennek köszönhetően, most már ezt idézőjelbe kell mondani, egy jelentősebb gazdasági növekedés volt, egy sokkal nagyobb költekezés volt, ennek alapján sok mindent megengedtek maguknak az emberek is, meg a vállalatok is, amit egyébként normális körülmények között nem lehetett megengedni. Ennek alapján nem csak a gazdasági növekedés, az árfolyam és a devizatartalékok is valószínűleg se magasabbak, mint amennyi normális körülmények között lett volna. És természetesen, hogyha most valaki azt mondja, hogy ezt most mindent vissza kell csinálni, vagyis a hitelezést, illetve a betétállomány, ugye 130-140%-ról vissza kell menni 100%-ra, nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon még továbbra is durván olyan 15 milliárd euróval több a hitel, mint amennyi a betét. És hogyha ez természetesen valaki azt mondja, hogy most ez rossz, ezt most vissza kell csinálni, ennek jelentős hatása lesz az egész makrogazdaság elkövetkező 2-3 éven belüli további, tehát a jövőre nézve. Ami a devizahitelezés magát illeti, ez természetesen másképpen néz ki ma, másképpen nézett ki 2004-be, 2005-be. Én csak azt tudom mondani, ami engem illet, hál' az Istennek, életemben egy svájci alapú hitelt nem adtam, mert ugye más országban dolgoztam, illetve Nemzeti Bankba ezzel töltöttem az egész 5-6 utolsó évemet, hogy azt mondja meg az embereknek, hogy az alacsonyabb kamat az nem jelent olcsóbb hitelt, sőt, mert ebben benne van még egy árfolyam változás is, amit senki nem tud pontosan kalibrálni, vagy nem tudja megmondani, hogy mennyibe fog kerülni, és szerintem ez nagyon fontos a jövőre nézve.
Egy picit azért maradjunk még ennél a kérdésnél, ugye nagyon sokat vitatták itt az elmúlt hónapokban azt, hogy önmagában a devizahitelezés, ez az intézmény rossz és veszélyes, vagy az időzítése volt ennek alkalmatlan?
Szerintem mindkettő. Szerintem a kliensnek, a túlnyomó többségének tulajdonképpen nem is lehet elmagyarázni, hogy mit jelent egy svájci alapú hitel, és az igaz megvan, nem is kell neki elmagyarázni, ugyanis Mucsaröcsögén, Náncsi néninek adni egy svájci alapú hitelt, és kitenni őt egy olyan rizikónak, ami aztán tényleg előre láthatatlan következményekkel járhat. Szerintem ezt egyszerűen nem kellett volna. Viszont nem szabad akkor elfelejteni, hogy akkor mégis egy más makro környezetben éltünk, akkor ugye mi mindig arról beszélt, hogy 2010-2011-re már euró lesz, tehát tulajdonképpen meg lesz való ez a természetes kiút ebből a forint svájciból, ugye az eurón keresztül. Ez az egyik dolog, a másik dolog, meg sajnos Magyarországon tradicionálisan az utóbbi 20 év alatt az inflációval nem sokat törődtek az emberek, főleg nem a makrogazdaságért felelős emberek, és ugye akkor megjelent valahogy ez a spanyol viasz, hogy most akkor ahelyett, hogy most mi forintba veszük fel a hitelt 11-12%-on, hát akkor megtaláltuk a megoldást, majd svájci frankba fölveszünk 5-6%-ért, és itt is kit érdekel az, hogy mekkora az infláció, és kit érdekel az, hogy milyen a Nemzeti Banknak monetáris politikája, amikor fele annyi pénzé, tehát fele annyi, akkor a kamatért föl lehet venni hitelt. És ez tulajdonképpen a fő alapja annak, hogy Magyarországon ugye így elharapozódott ez az egész probléma, és Csehországban, csak egy példa, ahol jelenleg is a központi banknak a kamatjai 1% körül vannak, senkinek se jutott volna eszébe, hogy svájci frankó alapú hitelt kínáljon, illetve, hogy fölvegyen, mert egy olyan inflációval, egy olyan kamatlábbal természetesen mindenki a korona mellett döntött.
Kinek lett volna a felelősség egyébként ezt a folyamatot megállítani, vagy lassítani? Ugye azt mondta, hogy nem lett volna szabad ilyen mértékűen devizahitelt folyosítani?
Tudjuk természetesen, hogy a bankrendszernek is vannak felügyelői, ugye még egyszer most visszalapozni és azt mondani, hogy pár évvel ezelőtt kinek kellett volna ezzel hangosabban úgymondvát kritikát gyakorolni, szerintem ez nem annyira fair, egy valami biztos, sokan tudták, hogy ez mit jelent, mekkora rizikóval jön. Kevesek voltak elég bátorak ahhoz, hogy azt mondják, hogy most akkor ezt ne csináljad, attól független, hogy ez piacveszteséget jelent. Csak egy példát mondjak, az Erste Bank Romániában úgy döntött mi 2007-ben, hogy ezt nem fogja csinálni, és jelentőt piacot is veszített ezen keresztül. Sajnos ez Magyarországon nem történt meg, ezért az Erste Banknak, ami a devizahitelezést illeti, ilyen 16-17%-os részesedése van. És általában, hogyha valamit az ember rosszul csinál, általában előbb-utóbb megjön a számla. Most egy picit tovább tartott, mivel hogy megjött a számla, de viszont annál magasabb az ára, ami ezen a számlán rajta van.
Az imént említett azt, hogy ugye a bankok, elsősorban nyilván ugye a külföldi kézben lévő bankok ugye hoztak Magyarországra forrást részben a devizahitelezés apropóján, és ugye a devizahitelezés, a deviza adósok mentése ügyében nagyon sokszor felmerül az, hogy sokan mondják azt, hogy a bankok töménytelen mennyiségű pénzt, jelentős nyereséget vittek ki Magyarországról, a bankok pedig ugye azt mondják, hogy hát ellentétben, éppen ezzel ellentétben forrást hoztak ide. Hol van az igazságon szerint?
Szerintem egy óriási tévhit, én még a családomon belül is egy picit problémás aztán magyarázni a családtagoknak, ugye, hogy amikor az árfolyam emegy 170-ről 180-ra, vagy a svájci emegy 180-ról 200-ra, tehát akkor a kereskedelmi bank egy elnézést kérő büdös fityinget se keres, mert ugyanis az egyik oldalon van a svájci frank, és a másik oldalon is ugyanúgy van az a svájci frank. Tehát ebből az árfolyam különbségből a banknak se a zsebbe, se a zsebből, ebből nem keres. Szerintem, hogyha az ember utólag most megnézi, hogy mekkorák azok a hitelbedőlések, még a végtörlesztés nem is figyelembe véve, szerintem az a marzs, ami valószínűleg sokkal magasabb volt ezeken a devizahiteleken, mint az akkori forintos hiteleken, se lesz arra elég, hogy ebből egy nyereséggel jöjjön ki a bankrendszer. Viszont egy valami nem szabad elfelejteni, a pénz oda megy, ahol lesz belőle profit, akkor azt gondolták az emberek, hogy Magyarországon ebből nagyot lehet profitálni. Nem foglalkoztak azzal, hogy az egész bankrendszernek a hitelállománya messze-messze magasabb a vetéti állomány, nem Magyarország részben ilyen 140-150%-on is volt. De viszont mondom, hogy az ember még ezt az egyszerű végtörlesztést elé feleti, még akkor se fog biztosan akkora profit keletkezni, és nem keletkezett eddig se, amennyit még a bankrendszernek a bedőlt hitelek miatt még az elkövetkező pár éven bele keresztül még valahogy még le kell nyelnie.
Ha nem csak a devizahitelezésről beszélünk, hanem általában mondjuk az elmúlt néhány év, vagy mondjuk az elmúlt 10 évnek a magyarországi banki tevékenységről, akkor ez a szaldó ugyanígy fest? Tehát akkor is több pénz áramlott Magyarországra, mint amennyi kiáramlott a bankokon keresztül, mondjuk a bankok tulajdonosaihoz?
Még egyszer, hogyha csak megnézi ezt a számot, ugye, hogy jelenleg is 130% ez a hitelbetéti arány. Tehát Magyarország az a ritka ország, ahol még az állampolgárok is nem nettó betétesek, hanem nettó hitelezők. Minden országban általában úgy van, hogy az állampolgárok azok többet tesznek be a bankba, mint amit hitelt vesznek fel, a vállalatok már meg pont fordítva. És ez egy picit elgondolkodtató, hogy attól függetlenül, hogy mennyivel több úgynevezett külföldi betét jött be az országba, tehát mennyi pénzt hoztak be a bankok, mekkora az államadósság, hogy ettől függetlenül ugye már a kiinduló pontok is, hogy az ember például csak Magyarországot összehasonlítja Szlovákiával vagy Csehországgal, hogy a többi országok, ami a kiinduló pontot illeti, sokkal jobb pozícióban vannak, mint Magyarország. Egy valamit viszont nem szabad elfelejteni, nagyon sokan azt gondolták, hogy ez a külföldi tőke egy ilyen egyirányú utcába mozog, és csak onnan ide jöhet, visszafelé pedig sosem mehet. Sajnos ez megtörtént ugye 2010-ben, megtörtént 2011-ben, de viszont jó volna, hogyha ahelyett, hogy most itt egy valamit becementezünk, ahelyett inkább azon gondolkodnánk, hogy lehetne újra Magyarországot a külföldi tőke, ami a külföldi tőke áramlást illeti, újra attraktívá tenni.
Visszatérve a mai megállapodáshoz, ugye ön azt mondta az imént, hogy egy fontos eleme ennek, vagy egy fontos hozadéka ennek, hogy látszik a vége, tehát kiszámíthatóvá teszi a folyamatot. Nemrégiben egy konferencián, azt hiszem, hogy egy jegybank által szervezett konferencián azt mondta, hogy napi 2 milliárdot veszít a bankszektor a végtörlesztés intézményén. Mostantól ez hogy alakul?
Hát mostantól, attól függetlenül, hogy van ez a jegyzőkönyv, tehát ettől függetlenül októberben és novemberben ennyi bukott a bankrendszer, ennyit fog valószínűleg bukni valószínűleg decemberben is, sőt januárban is. Egy valamit lehet látni, az utolsó pár nap alatt fölpörgött ez az érdeklődés, illetve a mi végtörlesztést illeti, mégis látjuk az emberek itt az év vége, és senki nem beszél hosszabbításról, tehát sokkal nagyobb az érdeklődés. És még egyszer, ezt valakinek meg kell füzetnie, és minden bank mögött ott vannak a tulajdonosok, és nem könnyű, én is például tegnap voltam Bécsbe, nem könnyű a felügyeleti bizottságnak elmagyarázni azt, hogy most akkor miért veszít ennyit a bank, mert ugye ebbe benne van az Erste Banknak a vesztesége is, hogyha ön megnézi azt, hogy a mi piaci részesedésünk 16-17%-os, akkor ebből a napi 2 milliárdból könnyű kiszámolni azt, hogy mekkora mi veszteségünk is. És ez természetesen kihatással lesz arra is, hogy holnap után, amikor majd valamelyik anyabanknak otthon egy megfelelő összege lesz, hogy akkor majd hát háromszor utána néznek, hogy most akkor hova fogják ezt befetetni. Ott, ahol eddig is nyertek, illetve ott, ahol eddig is kerestek, vagy ott, ahol esetleg jelenleg kisebb, illetve nagyobb a profit.
Ugye nem csak a végtörlesztés intézményre terjed ki a megállapodás, hanem a 90 napon, hiszen ugye ez csak azok vehetik igénybe, akiknek nincs ugye 90 napon túli adósága, de akiknek van 90 napon túli adósága, ugye őket is érinti a megállapodás. Kezelhetőbbé teszi ezt a csoportot az a megegyezés, ami megszületett?
Az igaz, megvalva a bankrendszer itt nagyon szívesen, tehát ez saját magától is csinál, már eddig is, és csinálja fogja ezt a jövőben is, ugyanis ez a bankoknak mindenképpen az érdeke. Tehát itt is lesz majd adósságcsökkentés, ennek a veszteségnek egy részét ugyanúgy le lehet majd írni a bankadóból, és szerintem ebben a kategóriában sokkal könnyebb lesz majd a megegyezés, és sokkal könnyebb majd új nevezőre hozni az államot, illetve az adósokat, és ugyanúgy a bankszektort, mert mi is tudjuk, mit jelent egy válságidőben, egy sokkal magasabb árfolyamon törleszteni svájci frankot és eurót, és itt mindenképpen nyitott ajtót kopog a kormány is, és ugyanúgy az adósok is.
Mit gondol egyébként, hogy itt, aki 90 napon túli adósságban vannak, az ő helyzetüket, és egyáltalán ezt az egész csoportot, azok, az ő tömegeiket jelentős mértékben egyszerűsítheti, tehát mondjuk az itt elszenvedett esetleges veszteség az érzékelhetően csökkenhet, tehát hogy ez valóban mondjuk vonzóbb lehet ez a konstrukció, mint mondjuk volt a korábbi az eredeti árfolyam rögzítés? Tehát valódi megoldást kínálhat ez az
ez
akik
sokkal
nem tudtak eddig fizetni?
Egy sokkal vonzóbb, ugye ebbe a megegyezésbe benne van egy esetleges állami kamattámogatás is, ebbe benne van az is, ami az eszközkezelőt illeti, amely aztán egy fix ára megvásárolna ezeket az ingatlanokat, és ugye ebbe benne van az is, ahogyan benne van azoknak a annak a kategóriának is, ami továbbra is fizeti, eddig is fizette az adósságát, tehát az, hogy ami a kamatot illeti, azt felébe a bankája, felébe az államája, és a tőkét azt viszont nem kell törlesztenie, mert ez a gyűjtőszámlán fog majd gyűlni az elkövetkező 5 éven keresztül, tehát ez jelentős havi törlesztés csökkenést jelent, de viszont adósság elengedést is jelent, és a kormány is itt, amint látszik, hajlandó tulajdonképpen pénzt is oda tenni.
Mit gondol egyébként, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez a megegyezés most szülessen meg, nem sokkal karácsony előtt, miután 2 adós könnyítő lépésen már gyakorlatilag túl vagyunk, amit ugye a kormány hirdetett meg korábban?
Uh-huh. Hát egyrészt az is jelentősen közbejátszott, hogy a bankok látták, hogy fontos volna azért mégis tudni, mi lesz az egyszerű végtörlesztés után. Tehát a bankoknak mindenképpen ez a bizonyosság fontos volt. Másrészt meg szerintem a kormány is látta, hogy a bankok annak alapján, amilyen veszteséget is elszenvedtek, ők is sajnos drasztikus lépésekre vannak kényszerítve. Harmadik dolog, mindenképpen itt vannak még a minősítő, mint a Moody's, S&P, meg Fitch, és negyedrészt ebbe valószínűleg az IMF, illetve az EU is közbejátszott, akiknek szerintem ugyanúgy érdekük, hogy itt ez egyesség legyen. Csak egy példa, amikor 2008-ban Magyarország az EU, illetve az IMF-hez fordult ahhoz, hogy hitelt vegyen föl, az egyik fő kikötő is ennek a két intézménynek az is volt, hogy azt a pénzt, amit majd az IMF és az EU betesz, azt a bankok ne vigyék ki, vagyis magyarán, hogy az egyik oldalon tömjük a zsákot, a másik oldalon valaki ezt ne verítse ki, és akkor a bankok igen is elfogadták azt, hogy a kintlevőségeiket, a követeléseiket Magyarország iránt nem fogják csökkenteni. Egy valamit azért meg kell itt említeném, hogy azok a bankok, akik ezt megcsináltak, és köztük van az Erste Bank is, igenis pórról jártak, mert ugye tartották a kintlevőségeiket, a követeléseiket, viszont akkor erre a magasabb alapra jött rá az európai átlaghoz képest többszörösen magas bankadó a 0,53%, tehát itt egy picikét, nem egy picikét, én keményen pórról jártunk.
Mit gondol azzal, hogy megszületett ez a megállapodás, amelynek a középpontjában ugye mégiscsak a deviza hitelezése, vagy a deviza hiteleseknek a terhének a csökkentése, persze máshol is szól, és erről majd még fogunk beszélni, legalábbis a hírek szerint. Szóval mit gondol, hogy a megállapodással érdemben megváltozik holnaptól a kormány és a Magyarországon működő bankok viszonya?
Valószínűleg, hogy jobb lesz, valószínűleg, hogy kooperatívabb lesz, viszont egy valamit mindenképpen meg kell mondani, azért, mert a bizalmat illeti, az nem egy villanykapcsoló, amik az ember kikapcsolja, bekapcsolja, most akkor bízunk, most akkor nem bízunk, és itt nem is csak rólunk van szó, tehát szó van azokról is, akik magyar állami kötvénybe fektetnek be külföldről, szó van a vállalatokról is, szó van a mi befektetőinkről is, ugye, mert az Erste bankos részvényt is valaki vásárol, meg Unicredit részvényt is valaki vásárol. Nagyon könnyen fel lehet borítani egy ilyen bizalmi dolgot, de az újraépítéshez általában több idő kell, mint a bizalomvesztéshez.
Mit gondol egyébként, hogy a piacok hogyan fogják ezt reagálni, hogyan fogják fogadni ezt a megállapodást? Tehát mire számít? Ő nyilván tudja, mi volt az eredeti kiinduló állapot mind a két oldalon. Tehát mire számít, hogy a piacok, például az önök befektetői hogyan fogják értékelni ezt a megegyezést?
Itt elsősorban most az lesz a fő kérdés, mi fog történni az elkövetkező pár nap, illetve pár héten keresztül belül. Tehát az, ami benne van ebbe a jegyzőkönyvbe, az be lesz vezetve. Ez az első dolog. Nagyon fontos az is, hogy majd milyen megnyilvánulások lesznek a politika részéről. Tehát ezt a jegyzőkönyvben megint akkor sajnos már volt néhány ilyen megegyezés, most ezt valaki megint elfelejti, és hogyha majd mikrofont lát, illetve kamerát, akkor elkezd megint valami egészen mást mondani. Mert tulajdonképpen a lényeg az az, hogy mi fog majd a gyakorlatban történni. Egyezményeket, jegyzőkönyveket könnyű aláírni, de tulajdonképpen gyakorlat az, amelyik remélem ebben az esetben most igenis különbözni fog attól, mint amennyit már kétszer-háromszor megértünk az utóbbi egy-másfél év alatt.
Mire számít egyébként, lényegesen többen fogják igénybe venni ezeket a lehetőségeket, amelyeket a megállapodás megnyit, mint a korábbiakat?
Mi abból indulunk ki, hogy szinte mindenki ezt használni fogja. Például azokat az embereket, akik ugye több mint 90 napig nem fizetik a hitelüket, miatt automatikusan át szeretnék az összeset átváltani forintra, ami szerintem nagyon fontos. De viszont ahhoz, hogy ugye ez fenntartható legyen hosszú távon, nagyon fontos lenne az is, hogy a makrokörülmények pozitív irányba megváltozzanak, mert természetesen sokkal könnyebb egy forintos alapú hitelt 8-9%-on visszafizetni, mint 12-13%-on, de ahhoz viszont alacsonyabb infláció kell, ahhoz több bizalom kell a kormány, illetve az ország iránt, és az ugyanúgy kell alacsonyabb kamatláb is a Nemzeti Banktól.
Nem láttam határidőket itt ebben a mostani megegyezésben és a hírekben. Milyen ütemezésre, milyen felfutásra számítanak, mennyire, mire készülnek önök? Most nyilván ehhez emberek kellenek, gépek kellenek, infrastruktúra kell mögéje.
Hát tulajdonképpen a fő munka itt a kormány oldalán van, tehát törvényeket kell módosítani, és mondom, ez most már ki fog tudni az elkövetkező pár nap alatt, hogy ami a bankadót illeti, ami a veszteséget illeti, erre évre vonatkozólag, illetve a jövőre vonatkozólag, hogy milyen gyorsan lesz ez majd a gyakorlatba átvezetve.
Nyilván kértek erre vonatkozó garanciát, kérte a kormányára garanciát, hogy önök hogy fognak reagálni, hogyha ezek a jogszabályváltozások ezek életbe lépnek?
Garanciáról konkrétan nem volt szó, tehát semmi nem kaptunk semmi konkrét garanciát a kormánytól, illetve a kormány se kapott tőlünk semmi konkrét garanciát, de szerintem a bizalom építés itt a legfontosabb, és szerintem az lesz a nap végén a legjobb garancia.
Janosics Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. Elnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.